az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államokban a hatalomból kiszavazott, saját pártja által levett, sokak által megkérdőjelezett kapacitásokkal rendelkező, hivatalából két hónap múlva távozó elnök olyan döntéseket hozhat, amelyek világméretű katasztrófához vezetnek. Donald Trump győzelmével óriási esélyt kapott Európa, hogy újra béke legyen a kontinensen, ezt azonban jó néhányan nem akarják, és az óceán mindkét partján vannak ilyenek, tette hozzá a tárca vezető. Ők a háború párti politikai elit tagjai, elkeseredett rohamot indítottak az ukrajnai háború világháborúvá terjesztése érdekében. Mert legyen világos, az amerikai fegyverek bevetésének engedélyezése mélységi orosz területek ellen világháborús kockázatot jelent. És ha ez megtörténik, elveszíthetünk mindent, fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A Magyar Bankszövetség partner a fiatalok lakáshoz jutásában. A bankszektor együttműködve a kormánnyal keresi azokat a lehetőségeket, hogy a fiatalokat megfelelő jelzálog hitelekkel tudja ellátni a megfizethető ingatlanok megvásárlásához, közölte a szövetség. Hangsúlyozták, támogatólag felhívják tagbankjaik figyelmét a nemzetgazdasági miniszter önkéntes jelzálog hitel kamatplafon bevezetéséről szóló bejelentéseiben foglaltakra és a kormány új gazdaságpolitikai akciótervében meghatározott programpontra. A szövetség szerint az önkéntesen csatlakozó bankok olyan jelzálog hitelt nyújthatnának, amelynek nincs folyósítási és hitel elbírálati díja, és az éves kamata az első 5 évre kedvezményesen maximum 5% lenne. A kedvezményes konstrukció tervezett időtartama 2025. április 1-jétől 2025. október 31-ig tartana, amennyiben nem lesz olyan piaci kamatszint változás, amely az akciót ellehetetleníti. Olvasható a közleményben. A szövetség egyúttal üdvözölte a gazdasági versenyhivatal állásfoglalását, amely megerősíti az önkéntes kamatplafon vállalás piaci versennyel való összhangját, versenyt támogató jellegét. A Magyar Bankszövetség közleményében arra is kitért, hogy kéri az általa többször kifogásolt kamatstop évvégi kivezetését, mert meggyőződésük, hogy ennek kivezetése a piaci viszonyokban gyors helyreállást, a hitelezésben pedig dinamizmust fog jelenteni. A BYD 100 milliárd yuant investál intelligens technológiái további fejlesztésébe. Célja a mesterséges intelligencia és az autóipar rendszereinek összehangolása, és ezáltal a mindennapi autózás kényelmesebbé, biztonságosabbá tétele, közölte a kínai autógyártó abból az alkalomból, hogy átadták a márka 10 millió modik új energiákkal hajtott modelljét tulajdonosának. A vállalat kiemelte, a márka a jövőben is a technológiai kutatás és a fejlesztés élvonalában kíván állni, vezető pozícióra törekszik a magas szintű műszaki technológiák világszintű piacán. A vállalat elnöke Wang Chuanfu közölte, hogy a BYD az elmúlt 30 év alatt rekord gyorsasággal fejlődött egy mindössze 20 dolgozót foglalkoztató startupból közel 1 millió munkavállalót alkalmazó globális vállalkozássá. Az első 5 millió autó eléréséhez 15 évre volt szükség, ám a következő 5 millióhoz már elég volt 15 hónap. Ez tökéletesen példázza a cég elkötelezettségét az új energiákkal hajtott járművek folyamatos fejlesztése és értékesítésének bővítése iránt, mutatott rá az elnök. A BYD Auto 2023-ban jelentette be, hogy óriás beruházást indít Magyarországon. A Szegeden 1200-1500 milliárd forintos beruházással épülő gyárban mintegy 10 000 embert foglalkoztatnak majd. Az első járművek 2025 második felében készülnek el. Vetített koncert színházzal, rendhagyó irodalomórákkal és könyvbemutatókkal indul útjára Erdélyben a Radnóti turné pénteken. Összművészeti programokkal ünnepli az idén 115 éve született és 80 éve elhunyt Radnóti Miklós költőt a Petőfi Kulturális Ügynökség, amely Kárpát-medence szerte igyekszik majd bemutatni a művész életművét november 22-e és 29-e között. A Cube zenekar koncertszínházi előadását Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Temesváron is előadja. Az összművészeti produkció Radnóti Miklósnak és feleségének, Gyarmati Fanninak a belső valóságát mutatja be. A program részeként két pokit zsebkönyvek kiadványt mutat be, Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalmi programjának vezetője, valamint Vecsei H. Miklós, a Pokét zsebkönyvek egyik alapítója. A Bori Notesz, a Bori munkaszolgálat versei és dokumentumai, valamint a Mindig rohantam az utcán, Radnóti Miklós Budapestje című köteteket. Minden helyszínen irodalmi beszélgetést és rendhagyó irodalomórát is tartanak.
Az időjárásról.
Továbbra is sok lesz felettünk a felhő, emellett egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Milyen érzés, ha a föld megáll? Mi történt, amíg nem figyeltél? Sok a kérdés, míg a képlet összeáll. És hallgatom, ahogy az ég földet ér, nem számolom, csak úgy kergeti a perc az órát, nappal ellen nem küzd a sötét. Milyen érzés, szívszakadás júliusban, a bőrigázás, nevező görstön kifulladás, hosszú ölelésben maradás, jó érzést a megkorszongás, Balatonba a partról belefutás, kis göncöllel az űrutazás, fékezés, rák hajnalodás. Ne felejtsd el, hogy a szíved dobog még, és emlék lesz a társas magán. Gyere, kelj fel, veled újra játszanék. Lesz még tánc éjfél után. A teknopok megpihen a vállatunk bal oldala, és már nem haragszik rám. Sugár, a bőrömön felejti illatát.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Schmidt Mária Széchenyi Díjas történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Kezdjük csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm.
A Világrendetlenség című esszé kötetében részletesen foglalkozik a világgal, az Egyesült Államokkal, Kínával, Európával, Magyarországgal. Csak közben Donald Trump fölényesen megnyeri az elnökválasztást, elhozza mindkét házat, Ausztriában lezajlik egy választás, Németországban meg szétesik egy kormány. Tehát zajlik az élet. Az amerikai elnök...
Rendetlenség van.
De nincs ebben valami rend? Az amerikai elnök választásból nem lehet olyan következtetéseket levonni, amelyek az összes többinél erősebben alakítják a rendet?
Hát azt majd visszamenőleg meg fogjuk látni, de valószínűnek tűnik, hogy ennek döntő hatása lesz. Annál is inkább, mert Donald Trump a kinevezéseiből is láthatólag készült erre a győzelemre, és készült a kormányzásra, ahogy az első ciklusában talán még őt is váratlanul érte a győzelem. Nem volt egy igazán kiforrott csapata, most úgy tűnik, hogy van.
Most azt látjuk, hogy kiket nevez ki kulcspozíciókban, meg kormányon kívülre kiket nevez ki. Ebből milyen következtetéseket lehet levonni az amerikai politikában? A személyeknek ekkora szerepe van?
Hát mindenképpen jelzésértékűek ezek a kinevezések. Részben az, hogy outsiderek is bejöttek fontos pozícióba. Részben, hogy olyan emberek jöttek be, akik az establishmentnek, ennek a demokraták által meghatározott elitnek, úgy fejezem ki magam, a fősodró elitnek nemhogy nem tagjai, hanem kifejezetten azzal szemben állnak. És ennek lehet olyan hatása, hogy bizonyos dolgokat, amiket most adottnak veszünk, meg fognak változni, és nagyon is jelentős hatást fognak gyakorolni a világ többi részére is.
Osztja azt a sommás vélekedést, hogy a csapat kiválasztásának elsődleges rendező elve a Donald Trump iránti hűség, vagy, vagy nem osztja, mert ha osztja, akkor nekem a következő kérdésem az, hogy mi következik a hűségből?
A hűségből az következik, hogy azok az emberek, akik mellette álltak, akik lojálisak voltak, azokban megbízik, akik mellette álltak és lojálisak voltak, azok megbíznak Trumpnak a vezetői képességében és abban, hogy elhozza azt a változást, ami miatt mellé álltak, és azt gondolom, hogy az embernek olyan emberekkel kell körülvenni magát, akikben bízik. Gondolja meg, hogy a Trump első ciklusában minden eddiginél jelentősebb mértékű kiszivárogtatás cunami volt a fehérházi működésnek az alapja, amit se azelőtt, se azóta ilyen szinten nem tapasztaltunk.
Lopkodták az iratokat az asztaláról, de ez elhisszük, vagy nem hisszük? Ezt el kell döntenünk.
Elhisszük, és hát nézze meg, hogy mit műveltek, hát kinyírták az embereit, mindennaposak voltak a belső információknak a kiszivárogtatása a különböző sajtóorgánumokba. Még lehet, hogy a Trumphoz nem is ért el a hír, de már megírta a sajtó, tehát egy iszonyatos belső ellenszélben is kellett neki működni, ennek többek között az is az oka volt, hogy nagyon kis számú csapatot tudott csak magával vinni, és az összes többi meglévő fehérházi alkalmazott, vagy különböző pentagonbeli alkalmazott, az abban volt érdekelt, hogy az ő kormányzási ciklusa sikertelen legyen.
Honnan fogjuk tudni, hogy mit akar csinálni Donald Trump elnökként? Nézzük, hogy miket mondott a kampány vitákban. Nézzük
szerintem
az iratokat.
Legyünk egy picit türelmesek, és meg fogjuk látni. De az biztos, hogy iszonyú bátorsága az, hogy kinevezte Kennedyt például egy olyan területre, ami legalább olyan fontos, mint a hadipari komplexum. Itt az egészségiparra gondolok, a gyógyszeriparra gondolok, és az élelmiszeriparra. Hát Amerikának is, meg nekünk is, itt Európában egyébként, az egyik legnagyobb problémánk az élelmiszerbiztonság, amiről szinte alig beszélünk. mik kerülnek be az ételekbe, amik az asztalra kerülnek, és ezeknek milyen egészségkárosító hatásaik vannak. Mondjuk Amerikában, aki már volt, az megdöbbenve veszi észre, hogy olyan sok ormótlanul kövér emberrel, mint amilyen ott van, Európában vagy nálunk nem lehet találkozni.
Például a Kennedy ifjú, ma már nem is annyira ifjú Kennedy-t, hogy kell megítélni? A szalag címekben egyrészt az van, hogy elképesztően sikeres környezetvédelmi jogász, aki nagy vállalatok tucatjait perelte szénné.
És nyerte és meg ezeket.
Megnyerte.
Igen.
Másrészt meg klasszikus oltástagadó nézeteket val. Most a kettő között valami ellentmondásnak tűnő dolog van, de lehet, hogy nem.
De miért? De miért? Tehát nem tudjuk. Hát a Covid oltásokkal kapcsolatban is ugye csak egyfajta vélemény tűrt meg a fősodrú média, azt, hogy a Pfizer az kiváló, mindenfélét elmondtak róla, és ma már nem állnak meg ezek az állítások. Tehát akkor most kinek volt igaza annak a fősodrú médiának, amelyik a Covid-dal kapcsolatban a legnagyobb baromságokat próbálta ránk kényszeríteni, például azt, hogy nem egy laboratóriumból jött ki ez a génmódosított kísérleti fázisban levő vírus, vagy pedig az, aki azt mondta, hogy hát ez mindenféle az állatoktól ugrált egymásra valami állatpiacon, és akkor onnan jött. Szóval, tehát a legképtelenebb dolgokat akarták velünk elhitetni, ránk kényszeríteni, azt állították, hogy az oltások azok megakadályozzák azt, hogy mi megkapjuk, illetve továbbadjuk, akkor azt állították, hogy az oltások egy évig jók, aztán az, hogy 3 hónapig, akkor, hogy ők nem mondták, hogy meggátolja a fertőzöttséget, azt sem mondták, hogy a továbbadást meggátolják. Tehát ma már itt tartunk, és akkoriban nem lehetett kritikai felületet megfogni ezekkel az oltásokkal kapcsolatban.
Lehetett, csak az akkor azt mondták,
és
hogy oltást
tagadó. Mondták, hogy oltástagadó, meg alumínium sisakos, meg összeesküvés hívő. Tehát nem árt, ha valaki olyan kerül oda, aki ezt meg fogja nézni, és alaposan meg fogja nézni minden egyes esetben. Tehát én nekem még mindig megvan az a kis kártyám, ami azt mutatja, hogy be vagyok oltva, és ezért ezt fel kellett mutatni bizonyos közintézetekben, meg minden, mert ugye, ha be vagyok oltva, akkor nem terjesztem. Ma meg azt állítja a Pfizer, hogy ő soha nem mondta, hogy aki megkapja az oltást, az nem adja tovább a vírus. Tehát itt tartunk. Tehát nagyon rövid idő alatt lelepleződtek bizonyos, teljes bizonyossággal állított tudományosnak nevezett igazságok. Tehát örüljünk neki, hogy most van egy olyan ember, aki ezeket a dolgokat meg fogja kérdőjelezni.
Honnan kezdi nézni egy történész, hogy egy aktuális amerikai elnök az hogy kezdi átalakítani a világot? Tehát mit néz meg először, hogy a stábját hogy alakítja, hát milyen szerződést köt a partnerekkel, milyen szerződésbe lép be, miből lép ki? Tehát honnan kell nézni?
Hát először is abból az ideológiából, amit val. Mi a célja? Az előző demokrata adminisztrációnak és az Obama adminisztrációnak is a világ átalakítása volt a célja. Ők társadalom mérnökök voltak abban az értelemben, ahogy a bolsevikok is azok voltak. Ők azt mondták, hogy a világot demokratizálni lehet, és mindenhol elő lehet idézni, sőt, elő kell idézni egy olyan helyzetet, ami megfelel az amerikai liberális elképzeléseknek. Csak hogy egy példát mondjak, például Afganisztánban dollármilliárdokat költöttek arra, hogy a gender ideológiát meg az LMBTQ-t terjesszék. És őnekik az volt az elképzelésük, hogyha a világot Amerika képére formálják, az jó lesz a világnak is, és főleg jó lesz Amerikának. Donald Trump nem így gondolja. Donald Trump azt gondolja, hogy neki, mint amerikai elnöknek az a feladata, hogy Amerikának jó legyen. Amerika az első a számára, és mindenben az amerikai érdekeknek az érvényesülését fogja majd megpróbálni előidézni.
Nem fogja megkövetelni az Amerikával, meg az amerikai cégekkel üzletelő országoktól, hogy lehetőleg ugyanolyan értékrendet valljanak, mint amit az amerikaiak vallanak.
Nem érdekli az értékrend, őt az üzlet érdekli, üzletember.
De az üzletben meg szabályok vannak, tehát az nem árt, hogyha a bíróságok nagyjából nem az aktuális hatalom igénye szerint működnek, ilyesmiket se fog megkövetelni.
Hát azért megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor a bíróságok az aktuális hatalomnak a kényekedve szerint működnek, hiszen bírósági eljárásokkal is tönkre akarták őt tenni, a vagyonától meg akarták fosztani. Mert az amerikai igazságügyi rendszerre is ráült ez a progresszív ideológia, és aktivista bírákat választottak meg, ügyészeket, részben a soros ipari komplexumnak és az NGO-knak a hálózatosodása következtében, amivel szemben ő szintén fel fog lépni.
Milyen hatása lehet Donald Trumpnak az Európai Unióra, ránk?
Hát az Unióra más hatása lesz, mint ránk. Tehát mi voltunk az egyetlen ország, pontosabban Orbán Viktor miniszterelnök volt az egyetlen, aki végig kitartott 20-tól kezdődően egészen a mostani választásokig Donald Trump mellett, és mindig is az volt a véleménye, hogyha a Donald Trump kerül vissza az amerikai elnöki pozícióba, akkor a világban kiszámíthatóbb és jobban kalkulálható viszonyok lesznek, és az a háborús eszkalációnak a veszélye, ami egyébként tegnap szintén egy szintet lépett, hogy az meg fog szűnni. Az összes többi európai vezető 100%-ig biztos volt abban, hogy a demokraták fogják behúzni ezt a választást, és minősíthetetlen módon viszonyultak Trumphoz, a csapatához, lenácizták, lefasisztázták, lehitlerezték, ami egyébként egy olyan szellemi igénytelenséget jelent, hogy a 21. század második évtizedének a közepén se jut eszükbe más negatív jelző, mint Hitler, tehát ez tényleg már minden alatt van.
Jó, de ha jól emlékszem, még a jelenlegi alelnök jelölt G.D. Vance is mondta egyszer, még egy korábbi könyvében, tehát óriási változások
zajlottak le. Önálló egy óriási változás volt, de ő megváltozott, a többiek meg ott maradtak. Hát hogy beszélt a brit miniszter róla, hogy beszéltek a németek, hogy beszéltek az uniós tisztségviselők róla, nem fogja elfelejteni, ez nem fogja megkönnyíteni nekik sem a kapcsolatfelvételt, sem pedig azt, hogy a tárgyalások pozitív előjellel induljanak közöttük.
Mivel fog Donald Trump ön szerint egy másik rendet létrehozni azzal, hogy hátralép az ideológiából? Hátra... És mindent azt mondja, hogy üzleteljünk?
Igen, hátralép az ideológiából, és a reálpolitika alapján fogja a dolgokat kezelni, és ez már nagy dolog, mert a reálpolitika kiszámítható. És egyébként ezzel ideológiailag is lehetővé teszi az amerikai Egyesült Államok számára, hogy a világ más részeihez is, és itt most nem az Atlanti Szövetségre gondolok, hanem mondjuk a harmadik világra, a déli országokra, hogy azokkal szemben is egy reálpolitikai alapú kapcsolatrendszer kiépítésébe kezdhessen bele, mert hiszen ezek az országok is ellenségként tekintettek az Amerikai Egyesült Államokra, mert azt a veszélyt érezték, hogy ezek az ő rendszerüket akarják megváltoztatni, az identitásukat akarják megváltoztatni, a kultúrájukat akarják megváltoztatni, a tradícióik ellen mennek, a gyerekeiket akarják olyan irányba befolyásolni, amit ők nem akarnak. Ha ezt nem fogják érezni, akkor ők is szívesebben ülnek le a tárgyalóasztalhoz.
Mik a reálpolitika összetevői? A hadsereg, hogy az mekkora? Hogy mekkora az ország, mekkora a népesség, mekkora a GDP, mekkora a termékenységi ráta? De miből áll össze egy reálpolitika?
Ezek mind a reálpolitikának az alapjait képezik. Tehát erő számít. Az erő számít, és az számít, ez egy nagyon régi mondás, tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy külpolitikája annak van, akinek hadserege van. Európa például nem rendelkezik önálló hadsereggel, számottevő katonai erőt Európa csak a NATO-n belül tud kifejteni, de az is azt jelenti valójában, hogy csak az amerikaiaknak van számottevő katonai ereje. Az európaiak bepunyadtak abba, hogy hát... itt úgyse lesz már háború, mi már ezen túl vagyunk, meg ha lesz, majd az amerikaiak elrendezik helyettünk. Ennek vége.
De hogy jövünk mi Magyarország a képbe? Katonai erőnk nem mondható jelentősnek, bár szép fejlesztések vannak. Szóval miért vagyunk mi partnerei az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak ön szerint?
Egyrészt egy személyes jó viszony van, másrészt pedig Magyarország kitartott amellett a normalitás mellett, amit Donald Trump is a zászlójára tűzött. Tehát Donald Trumpra azért szavaztak ilyen mértékben az amerikai választópolgárok, mert a normalitáshoz való visszatérést akarták ők is választani. A demokraták egy olyan értékrendet vallanak, és egy olyan értékrendet testesítenek meg, ami először az egyetemi és akadémiai világban, aztán a művészvilágban, aztán a washingtoni politikában terjedt el. Ezzel különösebben nem foglalkoztak az emberek, de amikor leszivárgott oda, ahol ők élnek, ami az ő mindennapjaikra hatással van, akkor azt mondták, hogy ezt nem. Tehát nekem nem mondja meg senki, hogy én nekem a gyerekemnek milyen neme lesz, mert már az született valaminek. Nekem nem mondják meg, hogy a tanár az osztályba hogy kell, hogy szólítsa a gyereket, he, she, vagy they, vagy nem tudom micsoda. Nekem ne szóljanak bele, hogy milyen kommenteket írhatok, és egyáltalán szálljanak ki a magánéletemből. Ez volt a választásoknak az egyik legfontosabb tétje, hogy ezt a mesterséges ideológiát, ami szembe ment az amerikai embereknek az életfelfogásával, szembe ment azzal a sok migránssal, akik bejöttek az utóbbi időszakba az Amerikai Egyesült Államokba, és akikről azt gondolták a demokraták, hogy miután ők engedték be őket, ezért majd hálásak lesznek és rájuk szavaznak, ők is Trumpra szavaztak, mert a istentelennek tartják, mert az LMBTQ-t elutasítják, mert a transz ideológiát nem akarják, és nem akarják a háborúkat, ezt a folyamatos háborúzást. Tehát ezek őket az érdekli, hogy a megélhetésük milyen, meg hogy hagyják őket békén. Minden normális embert ez érdekel, és ez a normalitásnak a választása volt Amerikában. Elit ellenes, erőteljesen elit ellenes szavazás, népszavazás volt.
Ha már a pragmatikus üzleti nyelvezetnél tartunk, ön szerint hogyan fogjuk dollárra meg dollárcentekre váltani az Orbán Viktor meg Donald Trump közötti vitathatatlan jó viszonyt? Elég messze vagyunk egymástól, a kereskedelmi forgalmunk az...
Hát lehet, hogy jönni fognak amerikai beruházások, és az mindig jó. Lehet, hogy jönni fog a működő tőke az Egyesült Államokban, ami nem olyan szinten jött az utóbbi időbe. Tehát ebbe lehet bízni. De már az is nagy dolog, ha békén hagynak minket. Szerintem már az is dollárra váltható, hogyha nem fognak beleavatkozni a belpolitikánkba, nem fognak állandó jelleggel olyan politikai kényszereket alkalmazni velünk szembe, amelyek szembe mennek a magyar embereknek az igényével és az akaratával, ahogy azt az Obama korszaktól kezdődően, kivéve a Trump 4 évet, végig megtapasztaltuk.
De tud ártani mondjuk egy Budapestre akkreditált amerikai nagykövet Magyarországnak?
Ártott eleget, nem? Ártott eleget.
De hát bármiben megnyilvánult? Azért rosszabb üzleteket tudtunk kötni?
Nem tudom, hogy rosszabb üzleteket kötöttünk, de azt tudom, hogy nem kötöttünk meg elég üzletet, amit esetleg meg lehetett volna. Rossz hírünket kelti, ellenünk hergeli a nyugati közvéleményt, a nyugati sajtót.
De ez itteni közvélemény szavaz 4x2/3.
Igen, de nem is természetesen azért, mert a magyar emberek is ez ellen az idegen gyökerű elit ellen szavaztak. Mert a magyar emberek nem értik ezt. Először is szembe megy a nyelvünk ezzel. Hát szembe megy a teljes kultúránk. Hát nálunk nincsenek nyelvek a magyar nyelvben, nincsenek nemek. Mi nem értjük ezt a felvetést, amivel ott a nem tudom én hány 10 éve szórakoznak, hogy most akkor... milyen nemet kell használni, vagy kinek mi. Mi egyszerűen nem így vagyunk összedrótozva. Számunkra ez a kérdés emészthetetlen, nyelvi okokból is emészthetetlen, meg a felfogásunk alapján is. A magyar ember individualista, és nem szereti, hogyha a paplanja alatt kotorásznak. Azt nem szereti, és nem szereti, ha megmondják neki, hogy hogy éljen, hogy hogy gondolkodja a gyerekét, hogy nevelje, márpedig az amerikaiak az NGO-ikon keresztül, meg a Soros Alapítványnak a különböző leágazásai szerint folyamatosan ezt csinálták. És folyamatosan a rossz hírünket keltették. Hát a legutóbbi kimutatás szerint Ruanda alatt vagyunk a demokrácia érvényesülése tekintetében, meg ilyen baromságokat állítanak össze. Mindenhol szisztematikusan az amerikai irányítású NGO-k és állami pénzek és segélypénzeknek nevezett ilyen befolyásolási pénzek effektív a magyar kormány és a magyar emberek ellen játszottak.
Szinte közmondásosan szokták mondani, hogy az amerikai érdek az amerikai elnök személyétől nem változik meg. Mi lesz, hogyha egyszer csak szembe találkozunk valamilyen amerikai érdekkel? Mondjuk Kína-Amerika viszonyából bármi kisülhet még.
Kisülhet Kína-Amerika viszonyából bármi, és ebbe az is benne van, hogy megállapodás születik közöttük. Hiszen mind a kettőnek az érdeke elsősorban abba van, hogy közös üzleteket csináljanak, és mind a ketten nyerjenek vele. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a Trump-féle politika az a konfrontáció irányába fog elmozdulni Kínával kapcsolatban. Elhangzott már a Trumptól az is, hogy Tajván, ha azt akarja, hogy megvédje őt az Amerikai Egyesült Államok, akkor fizessen ezért a védelemért. De azt akarom mondani, hogy az orosz-ukrán háborúnak a tanulságait le fogják vonni Tajvanba is, és le fogják vonni Pekingbe, ha már eddig nem vonták volna le. Azt is el tudom képzelni, hogy már levonták.
De az orosz-ukrán háborúról például ebben az eszékötetben azt írja, hogy nagyon sok minden még nem vonható le belőle, de az igen, hogy megszületett az ukrán nemzet és az orosz is. És akik eddig a nacionalizmustot tartottak, azoknak látniuk kell, hogy az ukrán hazafiak bizony a nacionalizmus jegyében védik a hazájukat a vérükkel. De milyen következtetéseket lehet levonni egy olyan háborúban, aminek nem látjuk még a végét?
Hát a végét nem látjuk, de ez már ténykérdés. És azt is állítom, hogy az egész világban, kivéve Németországot és az Európai Uniót, a nacionalizmus új korszakába léptünk be. Hát ezt bizonyítja ez a háború is. A Szovjetunió is azzal próbálkozott, hogy a nemzet nem számít, a nagy szovjet Oroszország számít, ami összefonta a 15 tagállamot, ami nem számít, hogy eredetileg kazak volt, vagy kirgiz, vagy tadzsik, vagy üzbék, vagy orosz, vagy lett, vagy litván. Ezek nem számítanak, mert mind szovjetek vagyunk, és egy közös, kizsákmányolásmentes jövőt építünk. De kiderült a 20. század végére, hogy ez nem igaz, mert a nemzetállamok széttörték a Szovjetuniót, a szovjet birodalmat. És nézze meg, Kína, India, az egész harmadik világ, Afrika, mindenhol, Dél-Amerika, mindenhol a nemzeti érzésnek az újra fellobbanása és az irányító szerepe figyelhető meg. Ahogy egyébként a Brexit is ezt bizonyította, mert hiszen az angol szászok is a nacionalizmusra szavaztak, és Trump is ezt bizonyítja. Egyedül az Európai Unió mondja azt, hogy ő nem egy nemzetállamban birodalommal akar válni, ami teljesen szembe megy a világtrenddel, illetve Németország, amelyik meg elvesztette a nemzeti identitását, azt most látja mindenki, hogy megy lefelé a lefolyóba.
Schmidt Mária történész, Széchenyi Díjas történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a Rádió Arénájának vendége. Említette Németországot, ott egy előrehozott választás lesz. Mire számít? Egy másik színű koalícióra, vagy elemi változásokra a német politikában?
Nem tart még ott a német politika, hogy elemi szintű változás legyen. Ezt jól mutatta az a három választás, ami a keleti országokban történt, ugye Brandenburg, Szászország, illetve Türingiában, ahol nem tudnak kormányt alakítani, mert egy úgynevezett tűzfallal veszik körül az alternatíva für Deutschland, tehát ezt az AfD nevű pártot, és nem elég a többi pártnak a megkapott szavazatai, nem elegendők ahhoz, hogy egy kormány többséget kiadjanak, és így ex-lex állapot van. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy meginogjon ez a zöldekből, a szabaddemokratákból, illetve a szociáldemokratákból álló koalíció, ami egyébként nagyon gyengén teljesített eddig is. És ugye gazdaság romokban van Németországban, folyamatos a recesszió, nem tudnak növekedési pályára állni a Covid óta, és megpróbáltak most egy eladósodási programmal egy kis életet lehelni a gazdaságba, ez azonban alkotmányellenes, és ezért a szabaddemokrata pénzügyminiszter ezt nem volt hajlandó a nevére venni, így felbomlott a koalíció. Most az, hogy mi lesz a választások eredménye, még korai lenne elmondani, de a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy vagy a most ellenzékben levő CDU, a szociáldemokrata párttal és a zöldekkel alapít kormányt, ahol a Merz, a CDU mostani vezetője lesz a miniszterelnök, vagy megnyeri a Scholz a választásokat, ezt se zárnám ki, és akkor SPD vezetésével lesznek a CDU és a zöldek a kormányba, tehát nesze semmi fog meg jól, igazi változás nem lesz.
De miért nem lépi át egyik hagyományos párt se az AfD-vel szembeni tűzfalat? Ennek mi a magyarázata? Helyi szinteken vannak együttműködések, meg az együtt járó konfliktusok
az
is.
Az elit belelovalta magát az AfD-nek a szalonképtelenné tételébe, és túl sok energiát tett ebbe, hogy ez csak úgy el tudja engedni, hát azok az elit pozícióknak a megőrzéséről van szó. Tehát végül is, ha úgy vesszük, a CDU, CSU, illetve az SPD volt folyamatosan kormányon 48 óta. Tehát nem érdekük, hogy bejöjjön egy újabb szereplő, aki esetleg szétveri ezt a hagyományos pártrendszert, szétveri a hagyományos pozíció megoszlási kereteket. Tehát önző érdekek is vannak benne, azon kívül a német média egyértelműen a fősodornak az összes szereplője egyértelműen beleállt ebbe az AfD ellenes küzdelembe, az igazságszolgáltatással, a nemzetbiztonsággal, mindennel együtt, és hát megmondom őszintén, hogy ha valamelyik ország nem tekinthető demokráciának, az Németország nem tekinthető, tehát szerintem a Németország folyamatosan egy nagy NDK-vá változott, sőt még azt is felülmúlja, tehát az AfD-nek állandóan a megszüntetésére tesznek kísérletet, a betiltására tesznek kísérletet, a bankszámláinak a zárolására, a pénzjuttatásainak az elzárására, tehát a legantidemokratikusabb módon próbálják megfojtani az AfD-t.
Pragmatizmus jegyében a németekkel üzletelni lehet a jövőben is?
Ha lennének üzleti kezdeményezéseik.
A legnagyobb üzemeink azok itt német üzemek.
Hát igen, ezért van probléma. Nem csak nálunk, Ausztriában is súlyos problémák vannak évek óta, cseheknél, a szlovákoknál. Tehát mindenki, aki valójában a német iparra állt rá, és ez egyébként egész Európára igaz, mindenki bajban van. A németek ezzel a zöld átállással, amit ahogy szoktak, minden 140%-ra akarnak teljesíteni, tulajdonképpen feladták a gépjárműgyártásukat, feladták az iparuknak a nagy részét, ehhez hozzájárult az, hogy nagyon drágán szerzik be az energiát, hiszen az olcsó és biztonságos energiaellátás Oroszország felől ellehetetlenült, ezt Bidenék intézték el az északi áramlatoknak a nem tetszésüket fejezték ki velük kapcsolatba, és valahogy aztán nem sokkal később egy terrorcselekmény is történt, tehát azon keresztül nem jön az energia, olcsó energia máshonnan nem tud jönni, ahonnan jön, az az Amerikai Egyesült Államokból jön a folyékony gáz, ami a négyszerese annak, amit eddig fizettek, és hát a németek persze a legnagyobb baj közepette az atomerőműveiket, a maradék kettőt is bezárták. Tehát ha süt a nap, és van elég szél, akkor nem olyan nagy a baj, ha nincs, akkor kénytelenek a francia atomerőművekbe előállított elektromos áramot megvásárolni. Tehát nem állnak jól a németek, a németek ideológia vezérelt nép, és nem tudnak arról az útról könnyen lelépni, amire egyszer ráléptek, mert csak masírozni tudnak.
De számít, hogy a németek milyen úton vannak, amikor az Európai Uniónak rajtuk kívül is vannak még nagy tagállamai?
De kire gondol például?
Lengyelországra gondolok például, Franciaországra gondolok, Olaszországra.
Franciaország szinte kormányozhatatlan, Olaszország a végletekig el van adósodva, és az olasz gazdaság is nagyon kitett a németeknek, azon kívül az oroszoknak és a kínaiaknak, tehát őnekik is egy csomó külső partner van, akitől függnek. Franciaország, mint mondtam, tehát ott nagyon nagy a belső bizonytalanság, nagyon nagy a kormányozhatatlanság, ott ugyanúgy fellépnek a Le Pennel szembe, akit börtönnel fenyegetnek. Egyébként a demokráciának a mostani szakaszára jellemző, hogy az igazságszolgáltatást mindenhol az ellenzéki elit ellenes erőkkel szemben beízítják, és akár Olaszországban a Salvinit, akár a Le Pent, akár az AfD-s képviselőkkel szemben, akár magával Trumppal szemben is, megpróbálják a bíróságokon keresztül érvényesíteni azt, hogy őket diszkvalifikálják. Ezt csak úgy mondom. De a német gazdaság egész Európa szempontjából nagyon fontos. Európa egyik legnagyobb országa, nagy ipari múlttal és nagy gazdasági erővel. A lengyelek még felzárkózó helyzetben vannak, de Lengyelországban van potenciál nyilvánvalóan, és teljes mértékben ráállt az amerikai és angol szász vonalra. 5%-ot költ a GDP-jéből a hadseregének a felfegyverzésére, és ezerrel beállt a másik balti, három balti kisországgal együtt az orosz ellenes vonalra. De hogy ez... aztán ez megváltozik-e akkor, amikor az orosz ellenes vonal majd megváltozik, az valószínű.
Jó, de az változhat, hogy Amerikának mindig is fog tetszeni, ha mondjuk a lengyelek a GDP-jük többszörösét költik amerikai fegyverekre, mint bárki más, hát amerikai fegyverekre fogják költeni.
Hát ugye ez egy nagy kérdés, tehát hogyha Európának a jövőjéről gondolkodnia kell, már pedig gondolkodnia kell, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy mindaddig, amíg a védelmi ernyőt fölötte a NATO biztosítja, addig az amerikaiak mondják ki a különböző külpolitikai kérdésekben a döntő szót. Ha saját védelmi képességet akarnak kialakítani, akkor ezt meg tudják-e tenni, honnan szerzik be a fegyvert, megengedi-e Amerika, hogy máshonnan szerezzék be a fegyvert, mert amíg a NATO-n belül vannak, nyilvánvalóan Amerika azt fogja mondani, hogy ha a NATO-n belül vagytok, ahol én viszem a terheknek a legnagyobb részét, akkor muszáj, hogy tőlem vegyétek meg a fegyverrendszereket, részben, mert ez a mi bizniszünk, részben, hogy egységesek legyenek. Tehát nagyon sok olyan kérdést vett fel a Trumpnak a megválasztása, ami Európának a politikájának az újragondolását tenni lehetővé, vagy szükségessé, nem látom, hogy ki fogja ezt újra gondolni, kivel, és hogy képes-e Európa mostani vezetése erre. Ha nem leszünk képesek, az nagyon nagy problémákat fog okozni.
De ki más gondolhatná át, vagy újra Európa stratégiáját, mint az európai állam és kormányfők? Azokat végső soron valamilyen módon választják, nem? És otthon legitimitásuk van, mert szavazatok állnak a hátuk mögött.
Hát én nem tudom például von der Leyen asszonynak milyen szavazatok állnak a háta mögött. De mégis úgy viselkedik, mint a politikai vezető lenne. Épp az a legnagyobb probléma, hogy nem a szerződések betartásával foglalkozik, meg a betartatásával, hanem politikai vezetőként értelmezi magát. Ezt egyébként a Juncker kezdte el. Az ő elnökségének volt az az arszpolitikája, hogy ő Európa vezetőjeként értelmezi magát, és nem a szerződések őrének. Őrületes probléma, ugyancsak szabadjára lett engedve az Európai Bíróság, szabadjára lettek engedve különböző ilyen bürokratikus intézmények Európán belül. Ezek gátolják a közös cselekvést, és gátolják a közös gondolkodást. És mint mondtam, Európa mostani vezetői labilisak, nem áll mögöttük tiszta többség, majdnem mindegyik a bukás szélén áll, vagy már meg is bukott. ahol megnyerik a választásokat, és többség áll valamelyik politikai erő mögött, mint mondjuk Ausztriába, ott nem engedik kormányrúdhoz őket, vagy Türingiába, ahol 10%-kal nyert az AfD a második helyezetthez képest, és mégse engedik kormányrúdhoz. Tehát úgy látom, hogy az európai politikai stabilitás is kezd megborulni, és nem látom azt a szellemi képességet, amivel Európa vezetői hozzá tudnak a változtatáshoz állni. Én ne haragudjon, ebbe a von der Leyenben nem látok semmilyen képességet, és a legtöbb biztosba, akit kiválasztott, nem látok ilyet. Ha arra gondolok, hogy ez az ész biztos asszony, ez az észt politikus asszony lesz a közös külügyminiszterünk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy vele hajlandó lesz majd Trump egy asztalhoz ülni, vagy a Putyin,
de
vagy egyikük se.
Kell közös külügyminiszter, amikor az államok nemzetállamoknak hívják magukat, és külön szeretnek tárgyalni.
Ha aki külön tárgyalnak,
belépült a Fehér Házba, az örömmel megy mindenki.
Aki, ha külön tárgyalunk, nekem az jobban tetszik. Tehát nekem az komfortos, ha nemzetállamok Európájáról van szó, akkor mondjuk ki, hogy Európa visszatér a gyökereihez, és egy olyan gazdasági társulás, ami a közös vámterületen és a közös gazdasági kapcsolatokon alapul. És akkor ne kezdjük el szabályozni, meg ne kezdjünk el beleszólni az összes többi ügybe, amiben most egyébként jogtalanul beleszólnak. Mert például abban, hogy nálunk az oktatással mi történik, az egészségügye és sorolhat, nem semmi közük. Mert az nem tartozik azokra a területekre, amiknek a csatlakozási tárgyalásokor lemondtunk a szuverenitás részéről.
Nemrég volt Budapesten egy nagy diplomáciai csúcs, az európai politikai közösség, a Macron-féle találkozó, meg az európai vezetők találkozói. Ezen elfogadták az úgynevezett budapesti deklarációt, ami elsősorban a versenyképességről szól, a Draghi meg a Letta jelentés következtetéseit figyelembe véve. De a Green Deal-t azt egyenlőre senki nem húzta le.
Hát erről van szó, tehát az egyik kezemmel adok, a másik kezemmel meg elveszem. Hát ebből semmi nem lesz. Hát
határidőket szabta. 2025 közepéig olyan jelentést kellett tennie a bizottságnak.
Jó jelentést, azt letesz bármennyit. Tehát
stratégiát is le kell tenni, ez áll benne.
Letenni bármit lehet, de hogy effektív, érezhető változás addig, amíg érvényben vannak olyan célok, amik egyébként teljesen nevetségesek, mert a világon senki más nem csatlakozik ezekhez a célokhoz, például a széndioxid kibocsátásnak a visszafogásáról. Tehát most Európa visszafogja teljesen, szóval? Hát a világ összes többi területén nem ezeket a célokat követik. Tehát Európának az a legnagyobb baja, szemléleti baja van, hogy Európa nem képes a realitásokat elfogadni, nem képes tudomásul venni, hogy Európa nem a világ közepe többé, nem Európa dönti el, hogy mi lesz a világban, mert az a 19. században volt, amikor a világ nagy részét még európai országok gyarmatosították. Most már ez nem így van. Amit Európa mond, az nem univerzális érvényű. Európa egy a világ hatalmai között, és nagyon kell kapaszkodnia, hogy megmaradjon az egyiknek. És ha nem fog lépni ebbe az irányba, és ezt nem veszi tudomásul, és nem alkalmazkodik az új helyzethez, abból nagyon nagy problémák lesznek. Hogy Trumpra visszatérjek, a Trumpnak a győzelme esély arra, hogy Amerika alkalmazkodni fog ezekhez az új kihívásokhoz, és az új világhoz, és olyan körülményeket fog teremteni elsősorban Amerikán belül, és másrészt a nyugati és a világ többi részén is, ami kompatibilis a 21. század második évtizedének közepével. Mert mi most élünk, és nem 1870-ben. Csak ezt sajnos nem nagyon akarják tudomásul venni.
Biztos abban, hogy Amerika alkalmazkodni fog, és nem próbálja megszabni a feltételeket? Mégiscsak egy világhatalomról van szó, azok nem szokták a feltétel szabás lehetőségét könnyen kiengedni a kezükből.
De Amerika is tudja, hogy először otthon kell rendet teremtenie. Hát az amerikai társadalomnak is 1000 problémája van. Hát például az egyik probléma, amiért a Trumpra szavaztak, az a migráció, az illegális migrációnak a kérdése. Az illegális migráció az nem jó emberkedés. Az azt jelenti, hogy olcsó munkaerő jön be, amelyik letöri az árakat azért, amiért foglalkoztatják őket, tehát a munkabért, az óradíjat és így tovább, és fölnyomja a lakhatási meg az egyéb költségeket. Ezek az illegális migránsok, akik millió meg 10 millió számra árasztották el az utóbbi években az Amerikai Egyesült Államokat, ezek a hagyományos amerikai alsó osztályok életkörülményeit rettentően megnehezítették, miközben a felső rétegekhez, az elithez tartozók olcsóbban találnak házvezetőnőt, dadát, szakácsnőt, konyhai alkalmazottat és így tovább. Volt egy nagyon jellemző és nagyon árulkodó politikusi nyilatkozat, azt hiszem egy belga politikus mondta, hogy hát ne beszéljenek a migráció ellen, hát ha nem jönnek a migránsok, ki fogja a füvet lenyírni és az ablakot megpucolni. Tehát erről van szó. De ez az embereknek, az átlag embereknek, az alsóbb réteget, akik mind elmentek a Trumpra szavazni, az életminőségét aláássa.
Gázai terrortámadás után és az izraeliek válaszcsapása után egyre több országban szabadulnak el az indulatok. Ezek jellegüket tekintve milyenek? Izrael ellenesek? Antiszemiták? Keveredettek? Vagy mi? Ön szerint?
Itt Izrael nem vette észre, hogy az a kivételezett helyzete, amit a holokauszt utáni időszakban nagyon sok munkával létre tudott hozni, hogy egy áldozati pozícióból beszélt, és egy áldozati kultúrát tudott megvalósítani, nem vették észre, hogy ez a szerep kicsúszott a kezükből, és átment a palesztinok oldalára. Ma az izraelieket az a érzékenyített értelmiség, ami az akadémiai világot uralja el, és a médiájukat, és a haladó elitet, az a palesztinokban látja az áldozatokat, és az izraeliekben látja a tetteseket. És ez azt jelenti, hogy a kommunikációs és tematizációs fölényüket az izraeliek elvesztették. És ezt tetőzi az a nagyfokú muszlim bevándorlás, amely Európában megtörtént 2015-től napjainkig, és ezek bizony eleve is Izrael ellenesek voltak, és még az elit által támogatva is teljesen elszabadultak nyugaton. És ennek köszönhető az, hogy a forradalmi eszmékkel átitatott egyetemi ifjúság, meg értelmiségi ifjúság ma magát a palesztinok barátjának vallja, és a palesztinok érdekében a muszlimokkal együtt tüntet és végez különböző ilyen brutális cselekményeket, ha zsidókat látnak, ha izraeli sportolókat látnak, és így tovább, és ez bizony eléggé bizonytalanná teszi a zsidók számára az életet Nyugat-Európa legtöbb nagyvárosában.
De az igazság az tematizációs fölény meg kommunikációs képesség dolga volna? Hát mégiscsak a Hamas indított terrortámadást egy izraeli fesztivál ellen.
Igen, de
ezt
nem halljuk. Hát azért a kommunikációnak nagyon nagy szerepe van, a tematizálásnak nagyon nagy szerepe van, és ugye ha elindították ezt a brutális terrortámadást, de ha azóta a brutális terrortámadásokat az ő irányukba mutatják be állandóan, és azt tematizálják, szép lassan feledésben merül az, hogy hol kezdődött ez az egész konfliktus, és most ezt tapasztaljuk. Jóformán soha nem beszélnek már arról, hogy a Hamas támadta meg őket, és mit csináltak, most arról van szó, hogy hogy viselkednek az izraeliek Gázában, mit művelnek.
Egy államnak a méretétől, a szövetségi rendszerétől, a vezetésétől függően kell állást foglalnia, például az izraeli palesztin kérdésben? Vagy azt mondania, hogy érzékeny terület, inkább nem mondok semmit, és ellapítok?
Hát sokan választják ezt, mert nehéz megmondani, hogy ez a konfliktus mivé fog változni, de biztos, hogy hogy ha igaz az orosz-ukrán háborúban, hogy az agresszor a hibás, és csak az agresszor a hibás, akkor itt a Hamasz a hibás, mert ő volt az agresszor. De milyen érdekes, hogy ebben az esetben azért ezt nem olyan egyértelműen mondják ki. És ha megnézi az Európai Uniót, van egy ilyen állandó bejegyzése ott a külügyi vezetésnek, hát ott a legtöbb elítélő nyilatkozat évek óta Izrael ellen fogalmazódik meg. Tehát az egész Európai Uniót vezető balos társaság is Palesztina párti. Hát nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy hány szavazás volt, ahol csak a magyar vétón múlott, hogy Izraelt nem ítélték el, meg néha a lengyelek csatlakoztak még hozzánk. Mert ott az egész balos társulat, már pedig az unió vezetése az tök balos, tele van komcsikkal, trockistákkal, különböző ilyen balos személyekkel, azok mind Palesztina barátok, és mind Izrael ellenesek. Azért Izrael ellenesek, amiért támogatják Ukrajnát, mert Izrael egy nyíltan nacionalista ország, de neki nem szabad, Ukrajnának meg kell. Tehát ez az állandó ellentmondás természetesen nem jut el az agyukig az Európai Uniót vezető politikusoknak, mert azok ideológiai alapon vannak, és az ideológia lényege az, hogy ők a palesztinokból szeretnének egy külön államot létrehozni, mert azt gondolják, talán arról meg is annak győződve, hogy a két állami megoldás az majd elhozza ott a békét. Én nem tudom, hogy miért hozná el a békét pont a két állami megoldás. Nem látom egyébként, és ezt be kell vallanom, hogy hogy tudna az a helyzet, ami ott kialakult, nyugvó pontra jutni. De nagy félelem, hogy még az eszkaláció veszélye is Irán tekintetében benne van, és az nagyon rossz lenne.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Schmidt Mária Széchenyi Díjas történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
Velem a solygok én is útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedé. Úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is belégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam és hazudtam, féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom, magamat egyszer lássam tisztán végre, leköltözhetjük a szívünk vidékre. De még éjjel lesz az éjszakát, hogy eljut.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.